Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 467-es énekével kezdjük. 467-es éneket énekeljük. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Tessenek beljebb jön, itt még van hely elől, meg ott is van még két hely egyébként, mert hosszú lesz az Isten tisztelet végigállni. A mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. A 8-as számú liturgiánk énekes könyvünk 58. oldalán található.
Hallj meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Úr Jézus, megvallom neked, hogy nem cselekedtem akaratodat, bár tudtam, mi az. Tudtam, hogy mi a te akaratod, de mégsem figyeltem a te igédre, hanem a magam akaratát követtem, és kérlek, hogy bocsáss meg az engedetlenségemet, és azt, hogy ezzel lázadtam ellened. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat.
Drága Úr Jézus, köszönöm neked az irgalmadat, a kegyelmedet, és azt, hogy neked minden nap van szavad hozzánk, Uramat, hogy ez a nap is ilyen legyen, amikor te szólsz hozzánk, te nyitotta a szívünket, fülünket, hogy meghalljuk a te szabad, megértsük azt, és készek legyünk cselekedni azt, ami a te akaratod. Amen. Most pedig hallgassátok meg azt az igét, amit az egyházunk erre a vasárnapra oltár előtt való felolvasású rendelt, amit megírva találunk Péter első levelében, a 3. fejezetben, a 8. verstől a 15. versig a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnosságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ámen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenében. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünket folytassuk a 284-es számú énekünkkel az ige hirdetésre készülve. 284-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 6. fejezetében, az első verstől a 8. következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 6. fejezet első versét. Így szól Isten igéje. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök keresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, tegnap nagy családi napon vettünk részt, sokan ott voltak a gyülekezetben, majd végignézek, majdnem mindenki ott volt ezen a családi napon, hisz hónapok óta készültünk rá, 40-50 ember készítette ezt elő, hogy a végén minden rendben legyen. Most hát ezen a csendes napon, egy családi napon, az egyik beszélgetés végén egy olyan ember, aki nem a gyülekezetünk tagja volt, a város vezetésében is benne van, nem írom tovább körül a nevét és hogy ki ő. A beszélgetés végén, amikor fölálltunk és Esperes úr is tanulja volt ennek, néhány szó után, amikor végig arról kérdeztük, hogy hogy gondolkodik ő erről, akkor először úgy elcsuklott a hangja, utána meg kicsordult a könnye, és úgy kifordult. És akkor én azt láttam ezen az emberen, hogy valamit megtapasztalt az Isten jelenlétéből azáltal, amit történt. Eléggé hatásos volt a fiatalok jelenete, amit előtte eljátszottak, és amin keresztül egyébként a beszélgetés aztán elindult. És a beszélgetésben is előjöttek olyan dolgok, amelyek nyilván arról az Istenről tettek bizonyságot, akit ő valamennyire bizonyára ismer, bizonyára vannak ismeretei felőle, de most akkor úgy a szívét úgy megfogta az Isten jelenléte. És ebben az igében is, Ézsaiás könyvben is erről van szó, hogy Ézsaiás, az Istennek az elhívott embere, találkozik az Istennel, átéli az Isten jelenlétét. Olyan jó látni ezt, hogy Ézsaiás a környezetében ért tapasztaltakat, azt, amit az Isten szól hozzá, és amit cselekszik körülötte, megtapasztalja, hogy az Isten milyen hatalmas. Ez a leírás, amit ebben az ige szakaszban benne van, megfogalmazza azt, ami megfogalmazhatatlan. Bizonyára, akik már átélték az Istennel való találkozásnak az élményét, örömét, azok tudják, hogy miről beszélek. Hogy nem lehet elmondani, mit jelent az, amikor az Isten kijelenti magát az emberben. És az ember látja az Isten hatalmas voltát, dicsőségét. Megfogalmazhatatlan ez, leírhatatlan. Persze nyilván mindig próbáljuk megfogalmazni, mit éltünk át benne. Ézsaiás is próbálja megfogalmazni azt, hogy mit élt át az Úrral való találkozásban. Egy csodálatos leírást, egy beszámolót ad ide nekünk. És olyan jó látni azt, hogy Ézsaiás belehelyezi a történelembe. Azt mondja, hogy Uzziá halálának évében. Nem keni el, hát valamikor, mint hogy a mesék szoktál, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy, valahol. És akkor ezt tudjuk, hogy mese, ennek semmi alapja nincs. Ezért Ézsaiás azt mondja, hogy akkor, amikor Uzziá meghalt, abban az évben, ott voltam a templomban, és az Isten betöltötte azt a templomot. Tehát egy olyan bizonyságtételt ad, ami oda van kötve egy időponthoz. Nem valahol valami, valaki által kitalált, valaki által kreált esemény, hanem egy valóságos esemény, ami megtörtént. Nem kitaláció, hanem valóság. És akinek nincs a szívében az Úr szent lelkének ajándéka, a hit az mindig kétkedve fogadja azt, hogyha valaki egy időponthoz, egy dátumhoz köt egy Isten élmény. Mert hát nem lehet azt úgy. Mert hát az Isten úgy jön, és akkor majd egyre többet megértek meg, és az úgy megfogalmazhatatlan. Nem igaz, aki átélte az Isten élményt, amikor az Isten megjelenik az életébe, az nem tudja azt mondani, hát valahogy úgy, valamikor úgy formálódott, nem, akkor az úgy megjelent az életemben, az ott megrázott. Hát olvassuk ezt az igét, ahogy Ézsaiás leírja, hogy ott ült a trónján ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok voltak körülötte. És azt mondjuk, amikor megszólaltak a szeráfok, és dicsőítés hangzott, akkor ott remegett minden a templomban, a küszöbök keresztékei. Óriási élmény volt, kívül belül. Tehát az ember olyasmit él át, amit nem lehet elkenni, hogy hát úgy emlékszem, hogy de nem biztos, mert lehet, hogy előtte, meg hát utána is történt, hanem az akkor ott megtörtént. Abban az időpontban. És meg tudja határozni, hogy mikor volt ez. Mert egyébként hinni a jó Istenben, aki hát bizonyára valahol van, meg bizonyára valamit csinál is, könnyű hinni benne, könnyű elfogadni azt az Istent, akit az emberek úgy maguknak kialakítanak, és akkor mondják, hát ugye magunk módján mi hiszünk, magunk módján mi kialakítottunk egy Isten magunknak, és hát alapvetően valamiben hinni kell az embernek, meg hát tetszik tudni, hogy egy Isten van. Ezek mindig azt jelentik, hogy halvány sejtelme nincs az embernek arról, hogy kicsoda az Isten, az a hatalmas Úr, aki megrázza a templomot, amikor ott megjelenik. Akkor megrázza az embert, amikor ő találkozik vele. Halvány elképzelése sincs az Istenről, aki ezeket a szövegeket mondja. Tehát ha neked van ilyen szöveged, akkor tud, halvány sejtelmed az Isten dolgairól. Ha hallasz ilyen szöveget valakit, akkor tud, hogy ő neki halvány sejtelme sincs arról, hogy kicsoda az a hatalmas Isten, aki emberi életeket tud megrázni. A történelem egy pontján, akkor, amikor az Isten megjelenik egy-egy embernek az életében. Könnyű hinni abban az Istenben, aki valahol van, ott a felhőkön üldögél, talán egy öreg úr, akit meg is lehet kritizálni, hogy mi az, hogy ő ilyet megenged a világban, mi az, hogy ő megtesz ilyet a világban, mi az, hogy ő nem tesz meg ilyet a világban. Számon kéri az ember ezt az Istent. Ézsaiásnak eszébe sütött volna, hogy számon kéri azt az Istent, aki ott magas trónon ül, és a köpenye betölti a templomot, és remeg az egész templom. Eszébe nem jutott volna. De neked se, vagy nekem se. Abban a szituációban is szám. Na akkor mondd meg nekem is, hogy miért halnak meg a csecsemők. Vagy mondd meg, hogy miért van ilyen szegénység a világon. Hát dehogy mert volna ilyet megfogalmazni Ézsaiás. Amikor látja az Istennek a hatalmas voltát. És aki meglátta az Isten hatalmas voltát, annak a szája zárva marad. Annak az fakad a szívéből, amit itt egyébként majd Ézsaiás is mond később. Tehát olyan jól látni, hogy egyértelmű és határozott élményt él át Ézsaiás, és leírja nekünk, amivel egyébként a világ nem tud mit kezdeni, de egyébként a vallásos egyháziaskodó ember sem. Nem tud mit kezdeni ezzel az erős Isten élménnyel. A következő lépésben aztán látjuk, hogy mi történik, és erre utaltam az előbb. Ahogy az 5. versnek a 2. felében elmondja Ézsaiás, hogy amikor az ember találkozik az Istennel, akkor alapvetően torkán fagy minden szó, minden gondolat meghűl benne, és csak annyit tud mondani, jaj, elvesztem. Meg mint ahogy Jézussal való találkozásra is mondja, hogy bocsáss meg, távozz tőlem, bűnös ember vagyok, és térdre esnek az emberek előtte, mert az élő Isten megjelenik. Ott nem lehet dumálni akkor. Valaki, amikor egyszer évekkel ezelőtt beszélgettünk Isten dolgairól. Na majd, ha én oda kerülök az Isten elé, majd aki odaállok, azt megmondom neki. Dehogy mondasz te meg semmit sem. Amikor te meglátod a világ teremtőjét, az ő hatalmas voltában, és meglátod a te picin voltadat, akkor már helyedre kerülsz. Most még itt dumálsz, most még itt beszélsz. Vagy majd én megmondom ott az Istennek. Majd én kikérdezem akkor. Az a jó. És egyébként valaki meg azt mondta, ez egy kicsit finomabb megfogalmazás, hogy ha ott leszünk az Isten országába, akkor majd meghányjuk vetjük ezeket, hogy egyik vallás ezt mondja a másik, meg azt mondja, egyik filozófus így gondolkodott a másik, majd ott meghányjuk vetjük. Hát semmit nem kell meghányni vetni. Az Isten lesz minden mindenekben. Ott olyan világos lesz abban a pillanatban, amikor Isten elé állunk, hogy nem kell kérdezni, nem kell vitatkozni, ott maximum annyi lehet majd bennünk, hogy hú, de balgák voltunk, hogy így elrontottuk az életünket. Hogy így tönkretettük azt, amit egyébként az Isten meg akart volna áldani. De szerintem ez sem lesz sokáig bennünk, mert ott leszünk az Istenben. És az Isten lesz minden mindenekben, még a mi szívünkben is, és már nem lesz kísértő, meg bűn, meg egyebek. Tehát azt látjuk, hogy amikor találkozik az Istennel az ember, találkozik itt Ézsaiás, akkor azt mondja, jaj, nekem elvesztem. És ez a jaj, nekem elvesztem, ez nem egy kellemes szituáció. az ember szeretne ezzel elmenekülni. Azt hiszem, nincs közöttünk egyetlen egy olyan önsanyargató, mazuhista ember, aki azt mondja, hogy de jó lenne nekem, hogyha most valaki úgy jó rám pirítana, és valaki úgy jól összetörne engem, meg valaki úgy jól beledörnölne a földbe engem. Senkiben nincs meg ez. És amikor elérkezik ennek a pillanat, az ember megszeppen. Jaj, nekem, lelepleződtem. Jaj, nekem, kiderült, hogy mi van a szívemben. Jaj, nekem, én egyébként úgy megjátszottam magam eddig a gyülekezetben, meg ott a világban, és most lelepleződtem, világos lett számomra, meg azok számára is, akik körül van, hogy ki vagyok én. Elveszett ember vagyok. Tehát szívesen elmenekülne az ember ezzel, főleg akkor, hogyha már felvett magára egy állarcot, tegnap volt egy jelenet a fiatalok előadása között, az állarc fölvétel, levétel, és az ember fölvesz egy állarcot, egy keresztény állarcot, egy gyülekezeti tag állarcot, netán egy aktív gyülekezeti tag állarcot, attól rettenetesen nehéz megszabadulni, akkor, amikor az ember az Isten színeit, és kiderül, jaj nekem. Az ember úgy ragasztaná még az állarcot, hogy látjátok? Hiába, ha érzem én most, hogy jaj nekem, de rajtam van az állat, én vagyok a gyülekezetnek a vezetője. Netán lelkész vagyok. És tapasztalja az ember vissza az állatot, hogy nehogy lelepleződjön önmag előtt. Mert ha lelepleződik, akkor semmivé válik. És az ember nem szeret semmivé válni, mert azt hiszi, hogy akkor nagyon rossz lesz neki. De egyébként olyan jó látni ezt is, hogy amikor az ember félettől a presztízs veszteségtől, és egyébként magát fölmagasztalja ezzel, és olyan megdöbbentő, hogy a Szentírás világosan beszél erről, hogy aki magát fölmagasztalja, az meg fog aláztatni. Aki nyomja magára az állarcot, és megjátsza magát a világ előtt, a gőgösségében és az önigazságában, az meg fog aláztatni. Az el fog érkezni az a ponthoz, hogy vége lesz. De aki magát megalázza, mondja az ige, aki magát oda tudja helyezni Isten elé, mondd meg Uram, hogy ki vagyok, és világosan láttasd meg velem, hogy milyen az én életem, azt pedig fölmagasztaltatik. Tehát, aki nem tér ki az Isten világossága elől, aki engedi, hogy az Isten világossága átjárja, aki engedi, hogy az Isten leleplezze önmaga előtt, ezt a jaj nekem időszakot megtapasztalja, hogy utána egyébként az Isten kegyelme érkezik. Tehát amikor a jaj nekem megérződik az ember szívében, tudhatja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát érte adta. Hogy aki hisző benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Aki rádöbben arra, hogy jaj nekem, az megtapasztalja azt, hogy Istennek milyen csodálatos kegyelme van, 6. versben olvassuk, és hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázsolt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Amikor az ember szívében megfogalmazódik az, hogy semmi vagyok, bűnös vagyok, elvesztem, és az Isten büntetését érdemlem, abban a pillanatban a szeráf már hozza is az oltáról a szenet, és tisztítja az embernek az ajkát. Ez az Isten kegyelme. És ezért nem kell félni attól, hogy egyszer majd ebbe a helyzetbe kerülök, hogy ki kell mondanom, hogy jaj nekem. Ki kell mondanom, hogy állat van rajtam, és le kell tépnem az állatot, és meg kell mutatnom a valómat. Isten előtt, meg önmagam előtt is. Tehát hozzám repül az egyik szeráf, olvassuk az igében, és amikor Isten cselekedete megjelenik az ember életében, akkor nem buksi simogatás jön, az biztos, tehát nem azt mondja Isten, hogy jó, hát persze bűnöztél kicsit, de hát majd valahogy rendbe tesszük ezt, csak bízál bennem, hanem akkor ott az oltáról vett szén érkezik, ami egyébként éget, ami fájdalmat okoz, meg ami nem egyszerű az ember életében, de tudhatjuk, hogy ez a parázs, ez a szeráf kezében van, amit onnan vett le, arról az oltáról, ahol az Isten előtti bűnbocsánat megtörténik. Az áldozati oltáról, ahol a bűn kiengesztelése történik, a bűnbocsánat történik, onnan hoz a szeráf egy parazsat, és viszi oda Ézsaiás szájához, és tisztítja meg ennek az embernek az életét, a száját. Tehát az Úr szín elől hozza a szeráf ezt a parazsat, és a bűntörlés tüzét hozza ennek az embernek az élet. Olyan sok kép van ebben, olyan jó látni ezt, hogy itt olyan világosság teszi az Isten számunkra azt, hogy milyen az Isten és az ő népének a kapcsolat. Hogy az Isten adott egy törvényt. Az Isten adta a törvényt, amely megmutatja azt, hogy mi a bűn az ember életében. Aztán az Isten hozza az ítéletet, de adja a bűnbocsánatot is. A törvény világossá teszi azt, hogy mi a bűn, de nem ad megoldást. A törvény az nem hozza el az ember számára a bűnbocsánat lehetőségét. Krisztusra vezérlő mesterünk, olvasjuk az Új Szövetségben. A törvény odaszorít bennünket Krisztushoz, az egyedüli menedékünkhöz, a bűnbocsánat helyéhez. A törvény megmutatja, hogy hol van az élet tér, ahol az Isten meg tud áldani, és hol van az a tér, ami kívül van az Isten áldásán. Megmutatja, hogy mi a bűn, de nem hozza el a megoldást az ember élete számára, viszont az Isten nem hagyott bennünket a bűn bánatban fetrengeni, hanem elhozta a kegyelmet. És olyan jó látni, hogy az Isten olyan sokszor és sokféleképpen megmutatta az ő kegyelmét. Megmutatta kegyelmét az ő népének akkor, amikor még az Új Szövetségről nem is hallottunk. Megmutatta azt, hogy hogyan vezethet az ember élete a bűnből vissza az Isten közelébe. Hogyan lehet a bűnt az Istentől elválasztó szakadékot áthidalni és rendbe tenni. Ezért adta az Isten az áldozat lehetőségét. Ha valaki látja, hogy bűn van az életében, akkor megteheti azt. Aki látja, hogy az oltáron elég az áldozat, akkor tudhatja, hogy az Isten megkönnyörült az ő bűnei fölött, és most már el van törölve az. Nem kellemes dolgok ezek, amikor az ember lelepleződik, és az Isten bűntörlő kegyelme megjelenik az ember életébe, szembesítés folyamatosan terheli az ember, hogy mit tett rosszul, és mi az, ami az életében ő ellene van, és természetesen a saját életem ellen is. De tudhatjuk azt, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy azokat, akiknek az életében probléma van, azoknak, akik az életében vakságban, fölnyissa a szemüket, azoknak az életében, akiknek rabságban, azoknak szabadságot hozzon el, akiknek össze van törve a szívük, azoknak meggyógyítsa a szívét. Tehát Isten elküldte az ő fiát, hogy rendbe tegye a mi életünket, ha engedjük, hogy leleplezzen bennünket először. Ha engedjük, hogy ki tudjuk mondani, hogy jaj nekem, én vagyok az a gazember, aki tönkretettem a saját életemet, a házastársam életét, a családom életét, a barátaim életét. Én vagyok az, aki az Isten ellen élek, de ismerem az Isten szabadítását, és az ő fiában, Jézus Krisztusban az ő kegyelmét. És amikor mindezt átéli Ézsaiás, itt jön a lényeg egyébként a mai napnak az üzenete. Azt mondja az Isten, hogy én most téged rendbe tettelek. A bűneid meg vannak bocsátva. De ott van az én népem. Hát kit küldek én oda? Kit küldek el követségben az én népem felé? Hogy akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint te, Ézsaiás, akiknek a szíve tele van mindenféle szeméttel, szennyel, akiknek a szája olyasmit beszél, ami nem az én dicsőítésem, kit küldek én feléjük? És akkor mondja ki Ézsaiás azt az igét, amit olyan sokszor szoktam én is idézni, és szoktuk énekelni ezt az éneket, ami kedves ének volt, amikor én először hallottam, hogy 20 évvel ezelőtt angol verzió van. Kit küldjek el? És abban az énekben úgy van, hogy engem küldesz? Engem, akinek a szája ugyanolyan bocskos, mint a népé. Engem akarsz elküldeni, aki semmivel sem vagyok külön, mint a körülöttem lévők. És akkor Isten azt mondja, hogy igen, én téged akarok elküldeni. Én téged akarok elküldeni, mert én megtisztítottam a szádat. Mert én rendbe tettem az életedet, és most már te tudsz az én követségemben menni. Olyan jó lenne, hogyha itt mindnyájan, akik hallottuk ezt az igét, akik megtapasztalhattuk azt már, hogy az Isten miképpen lép be az életünkbe, és hogyan leplez le, és hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy jaj nekem, mi lesz velem, és tapasztaljuk meg azt, hogy jaj, de jó nekem, mert bár az Isten megmutatta, hogy hol a helyem, mégis kiemelt abból, és az ő kegyelméből lehetek az, aki vagyok. És az Isten szeretne felhasználni abban, hogy induljak azok felé, akik elveszetten élik az életüket, hogy megtapasztalják azt, amit megtapasztalhatott Ézsaiás az Isten jelenlétében, amit megtapasztalhattunk mi is az Új Szövetség idejében már, hogy az Isten belenyúl az ember életébe, beleavatkozik az ember életébe, megformálja, átalakítja, újjáteremti, és ebben az új életben, új élet lehetőségében meggazdagítja őt. Az Isten adja meg nékünk ezt egyenként, de adja meg közösségként és gyülekezetként, hogy megélhessük a benne való életet, a vele való életet. Hogy az emberek, amikor velünk találkoznak, az Úrral találkozhatnának. Hogy amikor bennünket hallgatnak, akkor az Urat hallgatnák. És a szívük megcsavarodna, a hangjuk elcsuklana, és a könyv kicsordulna a szemükből, mert az Isten tapasztalták meg. Az Úr erre hív bennünket, de ő fel is készít. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagytad egyedül a tiédet sohasem. Köszönjük néked itt Ézsaiás könyvében és Ézsaiás bizonyságtételét, hogy te akkor ott annak idején, Uzziá király halálának évében te megmutattad magadat, és megértette az az ember, hogy ki vagy te, és elindulhatott abban a szolgálatban, amit aztán rábízhattál. Így köszönjük néked, Urunk, ezt a bizonyságtételt, hogy a mi életünkre nézve is jó bizonyság lehessen, és mi is beállhassunk abba a bizonyságtérők fellegébe, amit az Úr szeretne itt ennek a világnak fölmutatni, megmutatni. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, az életünkbe. Add meg, hogy meggazdagodhassunk a te bűnbocsátó kegyelmed által. Add meg, hogy meggazdagíthassunk sokakat a te bűnbocsátó kegyelmed által. Áld meg bennünket, Urunk, itt a gyülekezetben, a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben, de áld meg bennünket, Urunk, egyházunkban, az Evangélikus Egyházban. Áld meg azokat, akik más felekezetben találkozhattak veled, és élő Urukká válhattál. Add meg, hogy együtt, közösen is téged tudjunk mutatni ennek a világnak, hogy a világ megérthesse, hogy ki vagy te, és mit cselekedtél a világ életében. Köszönjük néked, Urunk, ezt a mai napot, áld meg bennünket jelenléteddel, hogy megszentelődhessék. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap úrvacsorával egybe kötött istentisztelet, mindenkit szeretettel hívunk és várunk úrvacsorai közösségbe is. A hétközi alkalmakat olvashatják a testvérek a hírlevélben. A hétfői asszonykört hirdetem szerdán 18 órakor az angol társalgó testli vezetésével, pénteken pedig 17 órakor ifjúsági óra lesz, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. Hirdetem, hogy a gyerekhetünk ebben a következő hónapban, július 22-től lesz, 5 éves kortól konfirmandus korig hívjuk a gyerekeket, Újhután lesz ez a tábor. A hírlevélben benne van az a telefonszám, amin jelentkezni lehet, jelentkezési lapokat lehet kérni az istentisztelet végén is. Kérem a testvéreket, hogy kérdezzék a gyerekeket, keresztgyerekeket, unokákat, akár a szomszéd gyerekeket is, hadd jöjjenek Isten közelébe, hadd élhessék át azt, amit Ézsaiás átélhetett itt ebben az ige szakaszban, hogy az élő Isten megjelent az életükben és rendbe tette azt. Természetesen lesz sok alkalom még ezen kívül, Biatorbágyi női férfi hetek és bibliatanulmányozás és házaspári hét is. Most indulnak férfiaink férfi csendes hétre, hordozzák a testvérek imádságban. Baracskai Laci is most indul, igaz, Jani bácsi?
Igen.
Polgármester úr megy férfi csendes hétre, Görögszállásról is egy mikrobusznyi csapat indul. Én a missziói hétre megyek, a országos missziói hétre szolgálni, a ebéd után már, és ott leszek hétfőn, kedden. Hordozzák a testvérek imádságban a férfi csendesetet is, és ezt a missziói hetet is, hogy egyházunk népe erősödhessen az Úrnak való odaszállásban. Szerdán azért kell visszajönnöm, mert föltesznek egy 24 órás holtert, én EKG-t rám, hogy kontrollálják azt, hogy működik a szívem, mikor működik jól, mikor nem. Ezt is lehet imádságban hordozni, hogy azt mutassa a műszer, amit mutatni kell neki. De természetesen a héten, vagyis bocsánat, a nyáron még sok egyéb hét is lesz. Ifjúsági hetek, családi hetek, az EKE is szervez családi hetet, és szerveznek Biatorbágyon is házaspári hetet, úgyhogy ezekre lehet jelentkezni. Akik szeretnének jelentkezni, segítünk az internetes regisztrációban, de természetesen egyedül is meg lehet azt tenni. Mint ahogy az ige hirdetésben is említettem, Esperes úr itt van közöttünk, nem tudom, inkognitóban vagy, vagy néhány szót szeretnél szólni a gyülekezethez, nem? Egyébként lassan egy gyülekezeti tag certét is oda lehet adni Esperes úr, mert tegnap is itt volt egész nap, meg most is itt van vasárnap. Szeretettel köszöntünk és örülünk, hogy itt vagy. A tegnapi nap szervezőinek, lebonyolítóinak, azoknak, akik imádságban hordozták, vagy aktívan részt vettek, köszönetet mondok. Óriási munka volt ezt előkészíteni, megszervezni. És azt hiszem, hogy az Úr megállhatta ezt a napot, mert úgy bonyolítottuk le, hogy nem volt zökkenő. Amikor végén beszélgettem valakivel a nap végén, és akkor mondtam, hogy jó volt az időjárás. Tényleg jó volt az időjárás. Még azt mondom, hogy valakivel csak ennyi maradt meg, hogy jó volt az időjárás, de az biztos, hogy fontos volt, hogy ne legyen nagyon nagy meleg, és ne legyen vihar meg eső. Hát ez pontosan bejött, néha úgy előbukkant a napocska, néhányan leégtünk, akik ott mászkáltunk nap közben. De megérte, mert nagyon sok ember összejött, én magam is sokakkal tudtam beszélgetni, járva kellve itt a csapat között, meg jók voltak ezek a jelenetek és beszélgető csoportok is. A feleségemmel beszéltünk, hogy ő nem láthatott egyet se belőle, mert hogy ő meg a filmvetítés vezető, jó lett volna fölvenni, tényleg jó lett volna, de hát erre nem gondoltunk. Legközelebb majd talán erre is sor kerül. Nagyon szépen köszönöm, és Isten előtt való hálaadással vagyok akkor, hogy ennyien részt vehettünk ebben, és volt mindenütt valaki a résen. Tehát nem voltak olyan helyzetek vagy helyek, ahol ne lett volna valaki, és ne tudtunk volna valakit odaállítani. Ez eljöttek a testvég, ez óriás. Olyan nagyszabású rendezvény volt, ami még az életünkben sem volt ilyen. Lehet, nem is lesz többé ilyen hatalmas nagy, de ebben megtapasztalhattuk azt, hogy Isten jelen volt. Köszönöm tehát mindenkinek a részvételét és szolgálatát. Ne felejtsük az imádság listát, ami a hírlevél hátulján van. Fontos, hogy ilyen értelemben is közösségünk legyen egymással. Örömünket, bánatunkat, nehézségünket tudjuk az Úr előtt hordozni hálaadással és könyörgéssel is. Újabb hálaadási és könyörgési téma, egy fiatal párnak a házasságát áldjuk meg most az Isten tiszteletünkben. Nagy Gábor és Pap Éva 6 évi házasság után kéri Isten áldását a házasságukra. Ez egy nagyon kedves szám, mert egyébként mi is 6 éves házasok voltunk a feleségem, amikor áldást kértünk Istentől a házasságunkra, mert addig úgy gondoltuk, hogy ez nem fontos. Közben volt egy megtérés, egy Istenhez fordulás, átéltük azt, amit Ézsaiás átélt a Szentírás igéjében olvasva is, és aztán azt mondtuk, hogy Isten nélkül nem tudjuk megélni azt, ami egyébként addig úgy tűnt, hogy az szerelem kérdése, vagy egymás iránti vonzalom kérdése, vagy egyszerűen csak döntés kérdése, hogy mi most együtt élünk. És 6 éves házasságunk után kaptuk Isten áldását, és került a talpára az egész, és élhettük meg az életünket úgy, hogy hát most már a 37-et fogjuk ünnepelni, Pancsa, hogy is van? Jövő hónapban a 37. évfordulónkat ünnepeljük meg. Reménység szerint, ahogy Anna Mari szokta mondani, azt meg is kell érni, tehát hogyha az Úr akar és érünk, akkor ezt is megérjük. Hát erre készülve énekeljük, hangos éneket, Misi? 481-es számú éneknek az első versét fogjuk énekelni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Thank you. fotózni, ki lehet jönni ide, és egyébként bátran. Úgyhogy ne keresztezzük egymás útján, de szemből is lehet fotózni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében legyen a mi összejövetelünk most. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az Úr útjain jár. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vígadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Járuljunk eléje hálaadással, és örvendezzünk neki dicséretekkel. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk, Te úgy alkottad meg az embert, az emberi szívet, hogy szeretet és boldogság után vágyakozzék. Te alkottad, Urunk, az embert férfivá és asszonnyá, és Te áldottad meg a házasságukat is. Te látod most, Urunk, Gábor és Éva szívét is. Ők most a Te parancsolatodnak engedelmeskednek ebben az órában. Szenteld meg a szívüket, szívük gondolatait. Tedd igazzá hűségüket és önfeláldozó szeretetüket. Add nékük szívükbe a Te hitedet. Add meg, hogy hozzád ragaszkodva, a Te akaratodat keresve élhessék és folytathassák az életüket. Add meg, Uram, hogy Jézus Krisztusból, a szeretet forrásából naponként meríthessenek. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg most azt az igét, amelyet erre az alkalomra igehirdetés alapigéül választottam, amely igét megírva Pál apostol Filippi beliekhez írott levelében találjuk annak első fejezetében, a 20. versben a következőképpen. Így szól Isten igéje. Várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem. Amen. Ez Isten igéje, tessenek helyet foglalni. Olyan jó ezt tudni, kedves ifjú pár és ünneplő gyülekezet, hogy Pál apostol egyszer egy bizonyságtételében azt mondta, hogy nékem az élet Krisztus. Én nem tudom az életemet értelmezni az én megváltó Uram Jézus Krisztusom nélkül. Pál apostol valamit kapott az Úrtól, valami olyasmit, ami földi értelemben, vagy emberi gondolkodás, logikus gondolkodás folyamán nem sok mindent ér, mert nem látható, nem kézzel fogható. De ő átélt valamit, ami azt jelenti számára, hogy nincs értelme az életének anélkül, hogy mindezt megfogja és mindezzel éljen. Pál apostol saját feje szerint élte az életét, nagyon jó képzettsége volt, nagyon jó családból származott, rendezett volt az élete, nem volt számára semmi probléma, szent küldetésben gondolta magát, hisz ő az egyházért harcolt, igaz, hogy szemben a keresztényekkel, úgy gondolta, hogy azok az Isten ellenvalók, de alapvetően szent küldetésben, szent elhívásban élte az életét, csak egy hiányzott belőle, mégpedig az, hogy megismerte volna Istennek ama küldöttét, akit azért küldött, hogy ő maga is és sokak ebben a világban megtapasztalassák az Isten jelenlétét. Hogy ne a törvény, ne valami emberi bölcsesség, hanem Isten irányítása őket. És megfogalmazódott ennek a Pál apostolnak megtérés után a szívéből, hogy nékem az élet egyenlő Krisztussal. És nekem ez pont elég, semmire nincs szükségem, semmi másra sincs szükségem, nekem elég, hogy Jézus számomra élet. Ti is megtapasztaltátok, és sokszor itt voltatok már a gyülekezetben, hallgattátok Isten igéjét, részt vettetek különböző rendezvényeken, jó volt látni tegnap is benneteket, segítettétek a napnak a létrejöttét, és részt vehettetek benne. Tehát megtapasztalhattátok azt, hogy mit jelent számotokra az Isten, bizonyára ez alatt a 6 év alatt az életetekben sok öröm volt, sok megpróbáltatás volt, volt sok próba, amelyen keresztül kellett jutnotok, de olyan jó, hogy a ti szívetekben is megfogalmazódott az, hogy Isten áldása nélkül az egész nem sokat ér. Ha nincs rajtunk, nem nyugszik meg rajtunk az Isten áldása, ha nékünk nem egyenlő Krisztus, a Krisztusban való lét nem egyenlő az élettel, akkor az semmit nem ér. Adja meg az Úr, hogy a ti szívetekben ez a mai igénk vezérfonal lehessen, és mindazt, amit leéltetek eddig 6 évig együtt, fogadtátok Isten áldásaként a gyermeket is, és a gyermek nevelésében is előre haladtatok. Az Úr adja meg, hogy ez olyan vezérfonal legyen számotokra, hogy az Isten végigvezethessen titeket, megeleveníthesse az életeteket, az ő jelenlétével, szent lelke világosságában tudjátok egymást szeretni, hordozni, gyermeketeket nevelni, és adhassa meg az Úr azt az áldást, amiért idejöttetek az ő oltára elé. Mert most nem én előttem álltok csupán, hanem az Isten szín előtt, aki szeretné a ti házassági szövetségeteket az ő áldásával megáldani. Szeretné a ti egyén életeteket és közös életeteket is az ő kegyelme alá vonni. Adja meg az Úr, mi ezért vagyunk most itt az egész gyülekezet tanúként, hogy ez valóban megtörténhessen az életetekben, és dicsérhessétek az Urat, hogy mindaz, amit az életetekben cselekedett, az ő szeretete és az ő kegyelme művelte ki. Az ember, amikor házasságot köt, amikor egy másik emberrel összeköti az életét, akkor egy olyan feladatra vállalkozik, amely emberileg kivitelezhetetlen. Emberi bölcsesség, emberi akarat megbicsaklik ezen. De amikor megtapasztalja az Isten teremtésbeli rendjéből, hogy miért formált bennünket az Isten ilyenné, férfivá és asszonnyá, és miért adott az életünkbe házasságot, ha ezt megérti, akkor megérti magát az Istent, megérti ennek a világnak a rendjét, és ebbe a rendbe beilleszkedve örömben és békességben élhet. A világ persze a saját balgaságával, bölcsességével mindig ki akar találni valami jobbat, valami többet. És még keresztény emberek is elfordulnak olyan gondolkodás felé, amelyben elveszítik az Isten teremtő gondolatát. És azt mondják, hogy nem is fontos, hogy két különböző nem legyen egy házasságban. Mert a szeretet, a hűség és a kitartása fontos. Persze a szeretet, hűség, kitartás fontos. De az Isten férfivá és asszonnyá teremtette az ember. Az emberi gondolkodás elcsatangol olyan területekre, ahol zsákutcába kerül, ahol kátyuba vagy mocsárba süllyed. Olyan jó, hogy ti álltok az Isten szín előtt, és vágyjátok Istennek azt a jelenlétét és igéjét, amit ő megígért nektek. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, hogyha az én akaratomban jártok, ha az én evangélium hirdetőivé lesztek, személyes bizonyságtételetekkel és szavaitokkal is. Jézus Krisztus azért jött, hogy titeket teljessé tegyen. Azért jött, hogy a szemeteket fölnyissa és lássatok, hogy megszabadítson benneteket mindenféle kötözöttségből, hogy szabadon tudjátok élni az életeteket egymás szeretetében, gyermeketek nevelésében és a gyülekezetben való létben. Az Isten meggyógyítja a ti szíveteket, ha össze is tört az valahol, ha kérdés, ha próba, ha nehézség van az életetekben, tudhatjátok. Ő gyógyító Istenként van jelen. Ezt szeretné veletek megértetni, és ezt szeretné életetek végéig vinni, és szeretne titeket végigvezetni azon a közös úton, amely még nagyon hosszú. Az Úr adjon nektek ebben állhatatosságot, békességet, hozzávaló ragaszkodást. Amen. Csendesedjünk el, és hallgassuk meg Istennek igéjét, amely a házasság rendjéről szól. Isten ezt mondja: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Krisztus Urunk ezt mondja: amit tehát Isten egybe szerkesztett ember, azt el ne válassza. Pál apostol pedig ezt mondja: adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak. A férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Amen. Testvéreim az Úrban, most hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről. Tegyetek ezért vallást most arról, hogy házasságotokat Isten rendje és igéje szerint szeretnétek folytatni, feleljetek az élő Isten szín előtt és az egyház tanúi előtt is a következő kérdésekre. Először tőled kérdem, testvérem az Úrban, Nagy Gábor, szereted a melletted álló papévát, akit házastársul választottál, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje szerint házasságban élni, amíg a halál Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
Akarok.
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Hasonlóképpen kérdem tőled is, testvérem az Úrban, papéva, szereted a melletted álló Nagy Gábort, akit házastársul választottál, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, amíg a halál tőle Isten akaratából el ne választ? Akarsz-e?
Akarok.
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Isten szeretete olyan tökéletes, mint amilyen tökéletes a kör, amilyen tökéletes ez a gyűrű is. Ilyen legyen a ti egymás felé való szeretetet is, hogy minden, amit Istentől kaptatok, azt egymással meg tudjátok élni a dicsőségére. Most térdeljetek az Úr oltárához, fogjátok meg egymás jobb kezét, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa meg az esküszöbet. Először a ifjú Féltől kérdem az esküt. Én
Nagy Gábor.
Esküszöm
az élő Istenre.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Szent Háromság, egy igaz Isten.
Hogy papévát igazán szeretem.
Papévát igazán szeretem.
Hűséges házastársa leszek.
Isten rendje és igéje szerint.
Holtomig.
Holtáig.
El nem hagyom.
Sem egészségében.
Sem betegségében.
Sem örömében.
Sem bánatában.
Isten engem úgy segéljen. Amen.
Hasonlóképpen mondja az asszony is az eskü szövegét. Én.
Éva.
Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Szent Háromság, egy igaz Isten. Hogy Nagy Gábort igazán szeretem. Hűséges házastársa leszek. Isten rendje és igéje szerint. Holtomig.
Holtáig.
El nem hagyom. Sem egészségében. Sem betegségében. Sem örömében.
Sem bánatában.
Isten engem úgy segéljen.
Amen.
Mivel házasságotokat Isten rendje és igéje szerint kívánjátok élni, és ezt az élő Isten színe előtt és az egyház tanulót is kijelentettétek, ezért a házasságotokat egybekötöm most Isten igéjével és szent lelkével. Az Úr áldja meg az ti házassági szövetségeteket mostantól mindenki. Isten, aki az ember férfivá és asszonyjá teremtette, áldja meg kiteket is, áldja meg a ti házassági szövetségeteket. Vezesse a ti szíveteket az ő szent lelke által, hogy meglássátok, mi az ő szent és jó akarata, hogy egymást szeressétek, egymást hordozzátok, békességben és örömben teljék az életetek, gyermeketeket neveljétek az ő akaratában, hogy megáldhasson benneteket, és generációra folyhasson ez az áldás, amit tőle kaptatok. Az Úr áldja meg a ti életeteket, szövetségeteket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, csendesedjünk el imádságra, adjunk hálát az Úrnak. Istenünk, mennyei atyánk, te teremtetted az embert férfivá és asszonnyá, és megáldottad a házassági szövetségüket. Így kérünk, Urunk, Gáborért és Éváért, te add meg az ő házassági szövetségüket, add meg, hogy ez az áldás, ami rájuk szállt a mai napon, tovább folyhassék, tovább mehessék ez a család többi tagjára. Áld meg az utódokat, a gyerekeket, te adj nékik tőled jövő békességet, boldogságot, örömöt. Te erősítsd meg a hozzád való kapcsolódásukat. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted az egész életünk. Köszönjük néked mindazokat az ajándékokat, amelyeket te adtál, de mindenek felett dicsőítjük és magasztaljuk a te nevedet, Urunk, mert te méltó vagy rá, mert te vagy az, aki ezeket az ajándékokat adod, küldöd, továbbítod számunkra. Hálás a szívem, Uram, mindenkiért, aki a Te akaratodban jár, szolgál. Így köszönöm néked a tegnapi családi napnak az esemény sorozatát is. Te áld meg minden embert, aki akaratodban járt, kelt, neked szolgált, neked engedelmeskedett. Áld meg őket, Urunk, hogy visszaforduljék az, amit ők adtak, és az ő életükben áldásként jelenhessen az meg. Köszönjük néked, Urunk, egész gyülekezetünket, gyülekezetünk minden tagját, a benne szolgálókat. Köszönjük néked egyházmegyénket, áld meg az egyházmegye szolgálóit, Esperes urat, a felügyelő urat, felügyelő urakat, az egyházmegyék presbitereket, különböző szolgálattevőket, bárcsak a Te akaratodban járó, szolgáló, Téged dicsőítő közösségé lehetnénk. Így áld meg, Urunk, egész egyházunkat, püspökeivel, felügyelőivel együtt. Áld meg minden presbitert, szolgálót, aki a Te akaratodban kíván járni, tőled kapott elhívásban járhat. Hálás a szívem, Uram, hogy Te meg tudsz áldani bennünket ebben a mai napban is. Áld meg a vasárnapunkat, a neked szentelt napot, add meg, hogy valóban neked szentelt, és tőled áldásként jövő nap lehessen ez mindannyiunk életében. Köszönöm, hogy az egész teremtett világot lehet előtted, Urunk. A teremtett világnak minden csodája, szépsége, amely Te rólad beszél, add meg, hogy óvjuk, védjük, Te adj olyan embereket, akik hatalmat kaptak Te tőled, hogy ennek a világnak a rendjét óvják, tartsák, hordozzák. Te adj olyan törvényhozókat, akik az akaratod szerint járnak, így áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat, vezetőinket. Adj nékik, Uram, olyan bölcs szívet, hogy megláthassák a Te utadat, és azon járva mi is áldást nyerhetünk az ő életük révén. Köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük az előttünk lévő időszakot. Te áld meg ezt a férfi hetet, ami most következik. Add meg, hogy az ott szolgálók, azok Te tőled jövő szavakat, üzeneteket küldjenek, adjanak, és Te áld meg azokat, akik mennek, hogy nyitott szívre, nyitott fülre lelhessen az az ige, ami elindul. Te tőled adj új életeket, új odaszánásokat, megerősödéseket, Urunk. És köszönöm néked ezt a missziói hetet is, ami előttünk áll az országos egyház szervezésében. Te légy ott jelen, Urunk, és Te szólalhass meg minden szolgálón keresztül. Köszönjük, hogy előtted lehetnek a betegjeink. Te erősítsd őket, Urunk, a nehézségükben. Add meg, hogy hordozhassuk imádságban egymást, és könyöröghessünk előtted az erőért, lelki erőért és testi erőért is. Hisz Te, hogy aki meg tudsz bennünket tartani itt föld életünk során, hívságok, kívánságok, kísértések, bukások közepette is. Erősíts meg bennünket, Urunk, arra, hogy elnyerjük azt a mennyei elhívást, amit Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál ennek a világnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 374-es számú énekünket, 374-es éneket énekeljük.
Köszönöm,